Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A mai alkalommal átmenetileg megszakítva a katolikus társadalmi tanítás rendszerét kidolgozó pápai megnyilatkozások sorát, egy olyan szellemi kezdeményezésről és annak a katolikus társadalom teológiára gyakorolt hatásáról kell szólnunk, amely a II. Vatikáni zsinat utáni két évtizedben az egyház történelmi és társadalmi szerepvállalásának újragondolására, az üdvrendi és evilági küldetése közötti összefüggések megvitatására ösztönözte a témával foglalkozó teológiai szakembereket, és megszólalásra késztette a tanítóhivatal illetékeseit is. Az említett szellemi kezdeményezés politikai teológia, forradalom vagy felszabadítási teológia néven vonult be a társadalmi tanítás történetébe, a keretében zajló diskurzusok pedig az egyházon kívüli nyilvánosság az ideológiai és politikai történések világában is élénk feltűnést és figyelmet keltettek. A 60-as évek közepén reformteológusok egy csoportja az evilági valóságok politikai teológiájának programjával lépett a nyilvánosság elé, azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy a kereszténység üzenetét nagy mértékben a történelem figyelembevételével és a jelenkori társadalom feltételeire való tekintettel igyekezzen újrafogalmazni. E törekvés legjelentősebb korai képviselői, olyanok, mint az amerikai presbiteriánus Reinhold Niebuhr, a német református Jürgen Moltmann, vagy az ugyancsak német katolikus Johannes Baptist Metz, korábban Rahner tanítványa és munkatársa, három célt fogalmaztak meg a keresztény hit és tudomány megújítása érdekében. A teológia társadalmi és politikai semlegességének és érdektelenségének feladását a csak az eljövendő örök üdvösség távlatában gondolkodó, a történelem menete iránt közömbös keresztény szemléleti hagyományról való lemondást és az individuális polgári értékekhez kötött Európa központúsággal való szakítást. A politikai teológia képviselői szerint az egyháznak meg kell térnie a világhoz, tanítása középpontjába az ember szabadságát és felszabadítását kell állítania, ami annyit jelent, hogy az egyház hagyományos, dogmatikus tanítása helyébe az ember felszabadítására alapozott társadalmi tanítást, Krisztus felszabadító üzenetét kell állítani. Ezek a kezdetben csekély visszhangot kiváltó, a nyugatnak a 68-as diáklázadásokhoz és a katolikus egyház zsinat utáni kríziséhez köthető radikális elgondolások akkor terebélyesedtek a katolikus egyházon belül jelentős szellemi mozgalommá, amikor a 60-as évek végétől olyan társadalmi feszültségek és szociális elégedetlenségek kifejezőjévé váltak, amelyek a harmadik világ országaiban, a polgárháborúk által tépázott Afrikában, vagy a katonai diktatúrák által sanyargatott gerillaháborúk lázában égő Latin Amerikában a keresztény remény és a politikai forradalom összekapcsolásában látták a világ bajai orvoslásának fő eszközét. Miközben 68 körül az európai és észak-amerikai diákmozgalmak világában a beat és hippi mozgalom eszményei között megjelent a Jézus forradalom gondolata, Latin-Amerikában keresztény tömegek, értelmiségiek, papok és püspökök álltak, Kuba példáját követve a szegények ügyéért való forradalmi harc és a társadalmi radikalizmus oldalára. A bolíviai őserdőben Che Guevara oldalán fegyverrel harcolva lett az ilyen törekvések érdekében vállalt vértanúság szimbólumává a jezsuita Camilo Torres, a nicaraguai szandinista gerillák irányítói hatalomra jutásuk után az ország vezetői között pedig minden vatikáni tiltás ellenére olyan katolikus papokat találunk, mint Miguel de Escoto külügyminiszter, vagy az ifjúsági mozgalom élén álló Francisco Cardenal, mindketten jezsuiták, vagy a híres papköltő az evangéliumi idők szolidáris kommúna közösségét földjükről elűzött parasztokból újra szervező, számukra Krisztus forradalmi evangéliumát újraíró Ernesto Cardenal. Ezeknek a gyakorlati kezdeményezéseknek kínált elméleti keretet egy 72-ben Salamancában spanyolul, a következő évben pedig több más európai nyelven is megjelent munka, az úgynevezett forradalom és felszabadítás teológia szellemi alapvetése. A munka címe is ez volt, Teológia de Liberación, a felszabadítás teológiája. Szerzője pedig egy perui egyházmegyés pap, a Limai Egyetem tanára Gustavo Gutiérrez, aki ezt a munkát európai tanulmányai idején írta, és doktori értekezésként védte meg Tübingenben. Gutiérrez munkájának főtézise az volt, hogy az egyháznak szakítania kell azzal a teológiai szemlélettel, amely az ortodoxiában az igaz hit dogmatikai tételeinek előterjesztésében és képviseletében merül ki. Helyette az ortopraxis a helyes cselekvés felmutatásának és képviseletének lelkipásztori munkáját kell küldetése középpontjába állítania. Az egyház krisztusi küldetése tehát hitelesen a világban van, és a világban működik, nem az üdvtörténeti jövőre, hanem a politikai társadalmi jelenre irányul. Ez a politikai dimenzió nem ilyen vagy olyan választásból eredően illeti meg az evangéliumot, hanem saját középpontjából kiindulóan. Ha az evangélium üzenete a mindenkori jelenben felforgató, akkor ennek az az alapja, hogy elfogadja Izrael várakozását, Isten uralmát, mint az emberek feletti minden tartalmában meghatározott valóságot. Isten uralma ellentmondás a fennálló hatalomnak és az emberiség javára van. Jézus számára pedig a zsidó nép felszabadítása nem más, mint az egyetemes és permanens forradalom egy vonatkozása. Máshol Gutiérrez így fogalmaz. Krisztusban remélni egyúttal azt is jelenti, hogy hiszünk a történelem kalandjában, lényegében abban, hogy a krisztusi megváltás nem az üdvtörténeti jövőre szóló megváltás, hanem az emberek történelmi jelenünkben való megszabadítása, a társadalmi elnyomás, a kizsákmányolás és a nyomor változatos formáinak uralma alól. Ebben az értelmezésben a jézusi evangélium olyan forradalmi tanítás, amely a latin-amerikai népek szabadságának kivívására, általában pedig a mindenkori emberi jelen az egész emberi történelem aktív formálására ösztönöz. Másképpen fogalmazva, Gutiérrez koncepciója szerint a kereszténységnek olyan forradalmi ideológiaként kell működnie, amely nem az ember Isten általi megváltásáról tanít, hanem olyan önfelszabadításra mozgósít, a szegények olyan forradalmára, amelynek mintája és előképe az evangéliumi Jézus morális forradalmárként és politikai szabadítóként való fellépése. Gutiérrez társadalmi helyzetelemzése során a kizsákmányolás, az osztályharc és a forradalom a marxista elemzésére támaszkodott, valamilyen összhangot keresve a keresztény üzenet és a marxi módszertan között. Ez a hatodik Pál pápának a társadalmi forradalmat végső megoldásként elfogadó megnyilatkozásaira is hivatkozó kezdeményezés igen népszerűnek bizonyult a dél-amerikai kontinensen. Rokonszemvel nyilatkozott róla a Szelám, a latin-amerikai püspöki karok medellini és pueblai tanácskozása, a szociális igazságosság gyakorlatának pedig olyan neves támogatói is akadtak, mint Dom Helder Camara, a szegények legendás püspöke, vagy a merénylet áldozataként vértanúvá lett salvadori érsek Oscar Romero. Igazi gondot nem is a helyi egyházak elkötelezett, a szegények oldalán álló gyakorlata jelentett, hanem a Gutiérrez nyomán kiteljesedő elmélet, a felszabadítás teológiája, amely a teljes keresztény üzenet baloldali, szélsőséges, szociális programmá való átformálásának igényével vonta magára a tanítóhivatal rosszallását. Nem meglepő, hogy a 70-es évektől e doktrína és a mögötte álló sajátos evangélium értelmezés köré egész iskola szerveződött. Juan Sobrino, Hugo Asman, Juan Segundo, Miguel Bonino vagy a ferences Leonardo Boff politikai teológiája és egzegézise egyre távolabb került a Hitler téteménytől, és egyre inkább a radikális politikai ötletelés és a konzervatív egyházi struktúrákkal való szembefordulás területére tévedt, amire Róma vizsgálatokkal és fegyelmi eljárásokkal az egyház tanításától egyre távolabb kerülő elmélet többszöri elítélésével válaszolt. Uralkodása utolsó éveiben már hatodik Pál is óvott az ilyen szélsőségektől, második János Pál pedig igen határozottan utasította vissza a felszabadítás teológiája köntösében jelentkező ideológiai és politikai elemzéseket. Ugyanakkor az is világossá vált a 80-as évek elejére, hogy a felszabadítás és a társadalmi igazságosság kérdése olyan aktuális kihívás Latin-Amerikában, de általában a világon is, amelyre a radikális eszméket bíráló, ám a problémát magát kezelni képes módon nem értelmező katolikus társadalom teológiának kell szolgálnia. Ennek a felismerésnek a jegyében felhatalmazást kapott a hittani kongregáció, személyesen annak vezetőjeként József Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa arra, hogy elvi igényű dokumentumban foglaljon állást a felszabadítás témájáról. Ennek a hosszú éveken keresztül tartó munkának két dokumentum lett az eredménye. A 84-ben megjelent Libertatis Nuncius, a szabadság hírnöke, és a 86-ban napvilágot látott Libertatis Conscientia, a szabadság ismeretet címet viselő állásfoglalások. A hittani kongregációnak, a hit tisztasága felett törködő egyházi fórumnak nyilatkozataiként. A bulvársajtó és a liberális közvélemény mindkét esetben botrányt szimatolt haladó, baloldali teológusokkal szembeni inkvizíciós eljárást emlegetett, figyelmet sem szemlélve annak, hogy ez a két szöveg fontos hozzájárulás volt a katolikus társadalmi tanítás kidolgozásának folyamatához. A Libertatis Nuncius már első mondatában valódinak mondja azt a problémát, amely köré a felszabadítás teológiájának képviselői felépítik a maguk elméletét. Jézus Krisztus evangéliuma, a szabadság üzenete és felszabadító erő. Ám ehhez mindjárt hozzáteszi a teológiai evilágiság fogyatékosságaira utalva, hogy a sürgősen megoldásra váró problémákkal szembekerülve egyesek egyoldalúan az evilági és időleges rabszolgaság alóri felszabadulásra helyezik a hangsúlyt, háttérbe szorítva így módon a bűn alóri felszabadítást, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyva az utóbbinak elsődleges jelentőségét. A népek felszabadítására irányuló szándék, a szolgaság és a nyomor felszámolásának ügye természetesen áll a középpontjában az egyház e világról szóló tanításának, ám nem lehet oka, hogy az evangélium spirituális üzenetét és antropológiai tanítását az ideológiák nyelvén, az ideológiák világába alászállva tárgyalja a tanítás. A felszabadítás bibliai gyökerű fogalom, ám politikai doktrínává való elszegényítése az egyház hitének, az egyháztól elvárt társadalmi cselekvéssé redukálása éppen a kívánt célt, az igazságosság ügyét, a szegények melletti kiállás következetességét veszélyezteti. Kérdéses, hogy a marxista módszer alkalmazása nem jelente fenyegetést a hit integritása tekintetében. E koncepció aligha tekinthető ugyanis puszta módszernek, inkább egy olyan elmélet része, amely alapjaiban ellentétes a keresztény elvekkel. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.